Arra ébredtem, hogy pokolian fáj a fejem, és pokolian szomjas vagyok. Megmozdítottam a karom, megmozdult. Megmozdítottam a lábam, megmozdult. Felültem, és kinyitottam a szemem. Szépen berendezett nappali szobában ültem egy kereveten ruhástul, a cipőmet azonban lehúzta valaki. A gyapjú takaró, amivel betakartak, kellemes illatot árasztott, s az ablakon beáradó napsugarak vidám hangulatot kölcsönöztek a szobának. Visszaestem az ágyra, újra felültem, majd ismét visszaestem, így ment jó darabig, míg végre annyira összeszedtem magam, hogy ülve maradtam. Gondosan végig tekintettem a terepen, de nem láttam semmit, ami mozog. Láttam viszont egy kancsó limonádéfélét, karnyújtásnyira tőlem. Oda tornáztam magam az asztalkához, és nem törődve vele, mérget iszom-e, vagy neptárt, lehajtottam két teli pohárral. 5 perc múlva egészen tűrhetően éreztem magam. Kinéztem az ablakon, sehol rácsok, kutyák, vagy őrök. Óriási, beláthatatlan kert, vagy inkább mező közepén helyezkedett el az épület, amelyben voltam. Kár, gondoltam, jobban szeretem a fákat, a bokrokat, mint a sztyeppét. Főleg, ha meg akarok lógni valahonnan. Ittam még egy pohárral, felhúztam az oknimat, a cipőmet, és ökölbe szorított kezemmel nagyot csaptam a levegőbe. Az ajtóhoz ballaktam, és megpróbáltam a kilincset. Kotyogott, lötyögött, de nem nyílott. Ráztam rajta néhányat, aztán rugdosni kezdtem. Hé, ordítottam ki a folyosóra. Mi lesz a reggelimmel? Oda kincsoszogás támadt, kulcs zörrent, majd elfordult a zárban. Az ajtó kinyílott, s két megtermett gorilla kíséretében vékony, karcsú, csinos arcú fiatalember lépett be az ajtón. Esküdni mertem volna rá, hogy még sohasem láttam életemben. Összefonta két karját a mellén, és udvariasan biccentett. Hogy van, a körülményekhez képest jól? Mondtam az igazságnak megfelelően. Nem világosítana fel, hogy mi az ördög ez az egész? Mielőtt válaszolt volna, hátrafordult, és ismeretlen nyelven mondott valamit két kísérőjének. A gorillák bólintottak, és eltűntek a folyosón. Nem ülnénk le, javasolta. Leültünk, s amíg kényelembe helyezte magát, volt időm alaposan végignézni. 20-as évein alig túllépett fiatalember volt, enyhén mandulavágású szemekkel, szémfekete szembogárral. Félig európai, félig keleti ruhát hordott. Széles, fekete övből és madármintás sejemkabátból álló öltözéke nem mutatott semmiféle sajátos nemzeti jelleget. Kitűnően beszélt angolul, ahogy csak azok beszélnek, akik előkelő angol főiskolán folytatták tanulmányaikat. Finoman erezett, keskeny keze enyhén megremegett, amikor két fehér kabátos inas fordult be az ajtón tálcával a kezében. A gorillák ott sündörögtek mögöttük, s egyetlen futó pillantásommal felfedeztem a hónuk alá rejtett nehéz pisztolyt. Szeretném, ha velem reggelizne, mondta, miközben az inasok lerakták elénk a tálcákat. Közben akár el is beszélgethetünk. Csendben ettük meg az első tojást, s már a másodiknál tartottunk, amikor megtörte a csendet. Bizonyára csodálkozik a történteken, Mr. Lawrence. Leütöttem a tojásom tetejét, és nekiálltam kikanalazni. Ó, dehogy, mondtam aztán könnyedén, cirka negyedévenként elrabolnak. Már megszoktam. Apropó, sós vízben főzik a tojást és tesznek bele szurrit is. Árnyék futott végig az arcán. Úgy látszik, meg is sértődhetett, mert egyetlen szót sem szólt, amíg be nem fejeztük a reggelit, és az inasok le nem szedték az asztalt. Amikor kitöltötték a zöldes teát, hátradőlt a székében, és szemembe mélyeztette szémfekete szemét. Ön talán tréfának tartja mindazt, Mr. Lawrence, ami történt, de biztosíthatom, hogy egyáltalán nem az. Én pedig biztosíthatom önt, Mr. Izé, hogy egyáltalán nem tartom tréfának. Az emberrablás nem vicc, és a következményei sem. Ahmed a nevem, reméltem, hogy nem rezzent meg az arcom, és áruló láng sem gyulladt a szememben. Ahmed, még mindig nem adott választ arra, hogy miért kaptak el. Megtudhatnám végre, felemelte a kezét, mire elharaptam a mondatot. Volt valami egészen fenséges és egészen patologikus a mozdulatában. Egy próféta és egy angol lord keveredett össze benne úgy, hogy talán csak maga Allah tudta volna szétgubancolni. Mr. Lawrence, ön néhány nappal ezelőtt Los Angelesből repült Manilába. Igaz, eddig igen, úgy hírlik, a gépen megismerkedett valakivel. Hogy úgy hírlik, a madarak csiripelik. Szeretnénk egy kicsit többet tudni erről az ismerettségről. Megkevertem a teámat, és eltoltam magamtól a cukortartót. Előrehajoltam, és nem túl udvariasan a mellének szegeztem a mutató ujjamat. Ön Angliában tanult, Mr. Ahmed? Meghökkent, és mielőtt meggondolhatta volna magát, már ki is csúszott a száján a válasz. Igen, de miért? Elégedetten dőltem hátra. Akkor alig ha nem szerzett némi ismereteket az angol viselkedési normákról, Mr. Ahmed. Se szó, se beszéddel kábítanak, elrabolnak, megetett velem három lágy tojást, közben hallgat, mint a kuka, és elvárja, hogy válaszoljak minden kérdésére. Ön mit tenne az én helyemben? Megrándult az arca, és láttam rajta, hogy elönti a düh. Nemigen szokhatta meg, hogy ellent mondjanak neki. Remegett a szája széle, és őszintén szólva kicsit megijedtem, hogy nem lőttem-e túl a célon. Óriási erővel fegyelmezte magát, aztán csendesen így szólt. Lehet. Lehetséges, hogy az európai normáknak nem mindenben felelek meg. De én gyűlölöm magukat. Európát. Gyűlölöm. Tudja, kire emlékeztet, Ahmed? Kérdeztem ügyet sem vetve fenyegető arc kifejezésére. Némó kapitányra, és a fene nagy gyűlöletére. Aki. Elég. Mondta metszőn, és felemelte a karját. Ha nem válaszol megöletem, akkor a büdös életben nem kapja meg a gyémántjait, Ahmed. Sem maga, sem pedig a harcostársai Mindanaón. Arra mérget vehet, ami ezután történt, igazán megrémített. Ahmed felemelkedett, ívben meghajolt a teste, és hátra zuhant, mintha golyó találta volna. Én is felugrottam, de mielőtt bármit is tehettem volna, a hátam mögött ülő gorilla előrántotta a revolverét, és a halántékomhoz nyomta. Úgy megmerevettem, mint egy pantomim nagy jelenetében a kővé változott királylány. A másik gorilla akkor átordított, hogy megremegtek a falak. Ahmed ekkor már a földön fetrengett, s habverte ki a száját. Ökleit összezárta, örmei mélyen bedolgozták magukat a tenyerébe. Az epilepsziás roham szép és klasszikus esete volt, amit láttam. Kivágódott az ajtó, néhányan beszaladtak rajta, letérdeltek a fiú mellé, valaki, mintha injekciót adott volna neki, kurta kiáltások harsantak, de a pisztoly milliméternyire sem távolodott el a fejemtől. Nem volt kellemes érzés, annyit mondhatok. Negyed órába tellett, mire Ahmed magához tért. Elnézést kérek az iménti jelenetért, mondta fáradtan, és szinte már-már barátságosan rám mosolygott. De bizonyára hallotta arról, hogy az igazi kiválasztottak valamennyien epilepsziásak voltak. Nagy Sándor, Nero, Hitler, Hitler csak szimpla őrült volt, mondtam, azon kívül mire van maga kiválasztva, izmaelita vagyok, mondta, na és, mit tud maga rólunk, nem sokat, mondtam, nincs kedvem magyarázkodni, suttogta fáradtan, és megtörölgette a homlokát egy fehér selyemkendővel. Legyen elég annyi, hogy a próféta bennünket választott ki a nagy feladatra, arra, hogy legyőzzük a hitetleneket, és megteremtsük az iszlám világot. Allah uralkodni fog a kontinensek felett. Sajnáltam, hogy valóban csak igen keveset tudtam az izmaelitákról. Tudtam, hogy léteznek, és hogy alig hanem a világ leggazdagabb emberei. Valami felrém lett az izmaeliták sejkéről, a dúsgazdag Agakánról, de alig ha tudtam volna mit kezdeni vele. Vártam hát, hogy folytassa, amit elkezdett. Szükségünk van a gyémántokra. Adománya mindanaói testvérek számára. Úgy is tudja, mire kell, fegyverre és robbanószerre. Győznie kell az iszlám forradalomnak a Fülöp-szigeteken is. Gondolkodtam, és egyre borúsabbnak tűnt a jövőm. Ha csak nem sikerül átejtenem. Oké? Mondtam. Kérdezzen. Már kérdeztem. Tehát a repülőgépen. Alig ha nem találkoztam az önök emberével. És? Őszintén szólva nem elegyedtünk beszédbe, mert hallgatott, mint a csuka. Ez nem igaz, csapott le rám. Tanúk vannak rá, hogy maguk együtt ittak. Bravo, gondoltam, 1-0 javamra. Akkorára nyitottam a szemem, mint egy lencsi baba. De hogy ittam vele, csak ült mellettem, és hallgatott. Maga őrült, mondta, és kisfiúsöklével verni kezdte az asztalt. Üvölteni fog a fájdalomtól, és úgy is kiköp mindent. Ne adja nekem itt az idiótát, pedig higgye el, fel sem ribbentette a csadorját. Nagyobb meglepetést, mint az övén, ritkán láttam emberi arcon. Maga kiről beszél, hát a maguk emberéről nem, a csadorban. Tudtommal a mozlim nők hordanak csadort, pokolba a csadoros nőjével, a másikról beszéljen, a férfiról, a szőke bajuszosról. Most én adtam a meglepettet. Azt akarja bemesélni nekem, hogy ez lehetetlen, hát nem maguk nyírták ki azt a férfit. A csadoros nő, ő volt. Ismét megtörölte a homlokát a fehér selyemkendővel. Ide figyeljen, Lawrence, kezdte óriási türelemmel. Semmi közünk a nőhöz, a férfi volt a mi emberünk. Világos, hihetetlen, nyögtem, és tátva felejtettem a szám. Egyszerűen hihetetlen. Akkor ki volt az a nő a csadorban? Majd maga elmondja, de hát honnan az ördögből? Meg voltam győződve róla, hogy a maguk keze van a dologban. Kiké? Hát a mindanaói muzulmán felkelőké. Gúnyosan elmosolyodott, és elégedetten karba tette a kezét. Most aztán besétált a csapdámba Mr. Lawrence. Csúnyán besétált, és még az a hír járja, hogy ön, hogy én, valami szuperfigura volt a háborúban. Hiába, az önök ideje lejárt. Milyen csapdába sétáltam bele? Kérdeztem látszólag idegesen. Nézze csak! kezdte magyarázni, és kisimultak szenvedő vonásai. Maga két dolgot is elárult nekem. Először is, hogy tud a gyémántokról, másodszor pedig, hogy tudta. A repülőgépen van az emberünk. Jobb lesz, ha mindent elmond. Ez az egyetlen módja annak. Jelentőség teljesen elhallgatott, én megvártam egy kicsit, hát ha folytatja. Nem folytatta. Minek? Annak, hogy könnyű halállal múljék el ebből a világból. Bár önpogány, de azért talán Allah megkönyörül magán, és talán beengedi a mennybe. Én inkább itt szeretnék maradni, ha lehet, mondtam. Áhítatosan megsimogatta az állát, és megcsóválta a fejét. Mindig értetlenné tesz és felbosszant ez az élethez való makacsragaszkodás. Az előbb láthatta, hogy a halál árnyékában élek. Nincs is okom félni tőle. Aki nap-nap után találkozik vele, megbékél a jelenlétével, és ugyanúgy magához tartozónak érzi, mint bármelyik testrészét. A halálnak csak a gondolata az, ami elborzaszt, maga a halál megnyugvást és békét ad. Utána pedig az örökké való boldogságot. Apropó, ha úgy gondolja, halála előtt megtérhet. Bár kényszeríteni nem fogom, majd meggondolom. Biztosítottam. És mit kell tennem, hogy gyors halálom legyen? Elmondani a teljes igazságot. Úgy legyen, mondtam, pedig mi sem áll távolabb tőlem, mint hogy elmondjam neki. Mármint az igazságot, amit mellesleg szólva még én sem ismertem. Mondanom azért mégiscsak kellett valamit, ezért elhatároztam, hogy elmondok annyit, amennyit jónak látok. Aztán kijövök az ásszal, és megpróbálok kimászni a csapdából. Hát ha sikerül. Oké, mondtam, elmondom, amit tudok. Aztán majd elbeszélgetünk a halálról és a túlvilágról. Rendben, rendben, mondta meg könnyebbült mosolyjal. Fontos megbízatással érkeztem Manilába. Kezdtem. Meg kellett vásárolnom egy lepkegyűjteményt, illetve csak kellett volna. Időközben ugyanis az állítólagos tulajdonost megölték. Kicsodát? Melottit? Ismeri? Tudtam ugyan, hogy mit fog válaszolni, mégis meglepett túlságosan is heves reakciója. Az asztal sarkába kapaszkodott, és sápadtan merett rám. Melotti lepkegyűjteményt akart eladni magának? Ahogy mondja, csak hogy kinyírta valaki. Erről persze a gépen még mit sem tudtam. Egy szóval az egyik szomszédom egy szőke bajuszú férfi volt, a másik egy csadoros nő. Pontosabban a nő ült középen, a bajuszos mellett. A bajuszosnál volt egy fekete táska. Úgy van. Mi történt vele, a férfival vagy a táskával? Mindkettővel. A férfit megölték, de előtte még önök összebarátkoztak. Ez azért erős túlzás. A maguk embere, úgy látszik, nem nagyon bízott Allah kegyelmében, és ugyanúgy nem óhajthatta átlépni a siralom völgyének a kapuját, mint én, mert hogy is mondjam, eléggé be volt csinálva, amikor elkapott bennünket egy vihar odafenn. Ne gúnyolódjék főleg a vallásomon ne, mert jól van, nem gúnyolódom, intettem le, egyáltalán nem áll szándékomban, csak az igazságot mondom. Meg volt rémülve a fickó olyannyira, hogy meghívott egy italra. Rá, úgy látszik, nem vonatkozott a szesztilalom. Nem tartozott közénk, mondta komoran, egyszerű ügynök volt, aki feladatot hajtott végre. Azon kívül, csak a lelke épülése miatt mondom, utazás közben nincs tiltva az alkohol fogyasztása. A Korán megengedi. Kösz. Ittunk két italt, aztán visszament a helyére, a csadoros nő mellé. Honnan tudja, hogy nő volt? Láttam a kezét. És a táska, a szőke bajuszú táskája, mindvégig magánál tartotta. Egy pillanatra sem vált meg tőle. Mikor fedezte fel, hogy megölték? Reggel, amikor a repülőgép leszállt. A táskája, fogalmam sincs róla, hogy nála volt-e vagy sem. Képzelheti, mit éreztem, amikor észrevettem, hogy a fickó halott. És nem is akárhogyan. Egy narrafanyél bevert kerékpárküllővel szúrták agyon. Maga a táskára figyelt volna a helyemben. Eleresztette a füle mellett a kérdést. Mi lett a csadoros nővel? Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Természetesen nem említettem, hogy Pazmarin megtalálta a csadort a WC-ben, és azt sem, hogy a halott összecserélte a táskánkat, és valószínűleg ezért kellett meghalnia. Hadd higgye csak, hogy rájuk is vadászik valaki. Eltöprengett a hallottakon, és megcsóválta a fejét. Nem tetszik nekem valami. Önnek csak valami. Nekem ez az egész nem tetszik. Többek között az sem, hogy itt vagyok. Azt mondják, magának ugyanolyan táskája volt. Lehetséges, esetleg össze is cserélhették. De nem cseréltük, ezt maga mondja, és ön is tudja. Ha idehoztak, nyilván a szobámat már átkutatták a bungalóban. És nyilván megtalálták a táskámat is, és benne az én holmiaimat. Fogadok, hogy semmi nem odavalót sem találtak benne. Nem lehet, hogy maga eltüntette azt a táskát. Ugyan mikor leszálltam a gépről, és alig sétáltam ki a nemzetközi területről, már is sikerült a levegőbe repítenem fél Manilát. Feltehetően tud a robbanásról. Tudok, Előrehajoltam, és a szemébe néztem. Ide figyeljen, Mr. Ahmed, engem nem érdekelnek a maguk ügyei, mégis szeretnék adni magának egy tanácsot. Felhúzta a szemöldökét, de nem szólt, hogy kíváncsi-e a mondandómra, vagy sem. Én megfojtattam. Miért nem a csadoros nő után erednek? Úgy eltűnt, mint aranyhal a klozett lefolyóban. Miért akarja mindenáron bemesélni magának, hogy én állok a maguk gyémántjai mögött? Egyszerűen nem értem a logikáját, a csadorost is keressük, de kötelességünk minden nyomot megvizsgálni. Hihetetlen, ahogy eltűnt az a táska, továbbá maga az előbb eltökte magát. Tud a gyémántokról, pedig nem szabadna tudnia. Ez pedig annyit jelent, hogy kinyitotta a táskát. Hiába is tagadja, megcsóváltam a fejem, és felvettem egy szilvát a tálról. Gondosan kiszedtem a magját, és hangsúlyozott lassúsággal megettem. Még egy szilváért nyúltam, de elkapta előlem a tálat. Beszéljen, mert, elcsuklott a hangja, s a gorilla agódva kapta fel a fejét mögötte. Nyugi, mondtam, és visszahúztam a kezem. Arról, hogy a táskában gyémántok voltak, maga beszélt, nem én. Maga említette először, ne akarjon átverni, lehet, hogy én említettem először csak, hogy én nem azokra a gyémántokra gondoltam. Elcsuklott a hangja, és jögésbe fulladt. Ha nem, azokra, amelyek a tigrisek nyakán lógnak. Elsápadt, és a szemei visszaestek az üregükbe. Egy csinos, jól ápolt halálfej nézett velem farkas szemet. Maga honnan tud erről? Roppant egyszerű, mondtam, a cirkuszosoktól. Ne feledje, a szomszédaim. Az utóbbi időben történt egy csmás arra felé, ami arra késztette Palackit, hogy elbeszélgessen velem. Többek között arról, hogy maguk felgyújtották a sátrukat Szingapúrban, ezerszer különbet vehettek volna, nekik is felajánlotta volna, hogy felvehetik az iszlámot a haláluk előtt. Ostobaság, míg nem ölünk magáért az ölésért. És ön is megúszhatná, ha nem tudna túl sokat. Majd meglátjuk, mondtam. Apropó, van valami elképzelése arról, hogy kiölte meg Melottit? És ha van, ha jól sejtem, Melotti bizonyos mértékig az önök embere is volt. Hiszen a gyémántokat neki kellett volna átadni. Miért nem Melotti gyilkosa után kutat? Nyilván ugyanazok ölték meg a maga futárát a gépen, akik Melottit, és akik engem is el akartak tenni lábalól. Magát miért? Talán azt hitték, hogy én is maguk közé tartozom. Felpattant, és járkálni kezdett a szobában. A két gorilla, mintha teniszpartit nézne, fejével követte minden mozdulatát. Nézze, Lawrence, mi pontosan tudjuk, hogy ön kicsoda. Hogy az ENSZ különböző szerveinek dolgozik, az Interpolnak, és hogy néha a saját szakállára is beszáll egy-egy kalandba. Nem tudjuk, hogy ki akasztotta magát a nyakunkba. Talán az antiterrorista bizottság. Biztosíthatom, hogy nem. Mondtam az igazságnak megfelelően. Mindegy. Akárhogy van is, magának el kell tűnnie. Akár elvitte a gyémántjainkat, akár nem. Mi Márkosz diktatúrája ellen harcolunk, ha kell, a terroreszközeivel. Ölünk és robbantunk, amíg az iszlámát nem veszi az uralmat a szigetek felett. Gondolom, önnek idegen és visszataszító mindez. Ahogy mondja, hát ezért kell meghalnia. Azon kívül ön ismer engem. Sajnálom, Lawrence, mit választ? Mi között választhatok? Hát, a könnyű halált illetően. Én a mérget ajánlanám gyors, fájdalommentes. Fong, készítsd el a mérget, a mögöttem ülő gorilla felemelkedett. Hallottam, hogy üvegcsendül, ahogy a poharakkal matatott. Éreztem, hogy folyik a verejték a hátamon. A szám kiszárad, mintha cseppvíz nélkül ültem volna a taklamakán sivatag közepén déli 1:30-2 között. Úgy döntöttem, előjövök a nagylappal, és vagy megütöm vele a bankot, vagy sem. Megütöm, elviszem az irhám, ha nem, ez utóbbira egyelőre nem ismertem gondolni. A malájképű gorilla egyre csörömpölt, én pedig gyorsan beszélni kezdtem. A táska már így is, úgy is elveszett. És el fogja veszíteni a többi gyémántját is, ami ott lóg a tigrisek nyakán. Alig ha, mondta leereszkedő mosolyjal. Tudjuk, hogy a rendőrség hova vitette a tigriseket. Magam repülök mindanaóra. Alig ha nem hiába, elhalt a mosoly az ajkán. Hogy hiába, mert addigra már nem lesznek ott. Pazmarin birtokában lesznek. Maga blöfföl, mondta nyugtalanul. Lehetséges, mondtam, csak hogy ezt ön nem tudja eldönteni. Átkozott csaló, ordított rám, megfeledkezve izmaelita méltóságáról. Rohadt hazárdőr, akkor is meg fogsz dögleni. Nem hiszek neked, ne higgyen, ha úgy tetszik. Én azért elmondom, amit el akarok mondani. Amikor megtudtam, hogy a gyémántok a tigrisek nyakán vannak, és arra gondoltam, hogy esetleg, mivel a cirkuszosok szomszédja vagyok, engem is bele akarnak keverni valamibe, valamint őszintén szólva egyáltalán nem kedvelem a maguk módszereit, úgy döntöttem, hogy biztosítom az életemet. Ebben a nagy kavargásban ugyanis könnyen elveszítheti az ember. Mint egy esernyőt nem gondolja, Meg fog dögleni, hagytam egy kis levelecskét Pazmarinnál. S ez a levélöt órával az eltűnésem után bontandó fel. Leírtam benne mindent, hogy létezik egy bizonyos Ahmed, és hogy a gyémántok a tigrisek nyakán fityegnek. Rápillantottam az órámra, és látszólag nyugodtan hátradőltem a karosszékben. Van még cirka egy óránk, mondtam. Ha addig nem térek vissza a bungalomba, Pazmarin felbontja a borítékot, és minden óra repül. Mire maguk odaérnek, üres nyakörveket találnak a tigriseken. Maga sátán, ugyan már, csak elővigyázatos vagyok. A kérdés tehát feladatot, kedves Ahmed. Miért többet önnek? Az életem, vagy a gyémántjai? Karba tettem a kezem, és vártam. Másodperceken belül el kellett dőlnie, hogy életben maradok-e vagy sem. Ahmed meglepően gyorsan döntött. Kirúgta maga alól a székét, és a malájképűre hordított. Fong, vedd kezelésbe a fickót. Nem kell a méreg, öld meg, hogy megváltás legyen neki a túlvilág. A tiéd, Fong, és ha ki tudod szedni belőle, hol a táska, ősszel Mekkába küldelek. Ide figyeljen, kiáltottam a távozó Ahmed után. Kössünk egyességet, elmegyek Mindanaóra és Mindanaóra én megyek. Kiáltotta vissza, és eszelős fényben égett a szeme. Mire a zsaruk odaérnek, kezemben lesznek a gyémántok. Becsapódott az ajtó, és én egyedül maradtam Fonggal. A maláj előhúzta a pisztolyát, és lassan megindult felém. Egészen nagy kaliberű katonai fegyvere volt, és tudtam, ha csak egyetlen rossz mozdulatot teszek, darabokra tép a golyó. Feltartottam a kezem. Valahonnan távolról, évtizedek tödén át hallottam Szató, százados hangját. Ha elszalasztottad a kedvező pillanatot, várj, hát ha jön egy másik, ha nem jön, tévedtél, de többnyire jön, akkor aztán ne havozz. Fongodébb rúgta a karosszékemet úgy, hogy háttal álljon az ablaknak. Intett a pisztollyal, hogy üljek bele. Mi más tehettem volna, mint hogy beleülök. Lenéztem a lábam alá, de nem volt szőnyeg, amit megránthattam volna, mint Melotti irodájában. Sőt, semmi nem volt a közelemben, még egy váza sem, amit esetleg hozzávághattam volna. Levetette európai zakóját, de egyetlen percre se vette el rólam a fegyvercsövét. Csak egy kék pettyes seje mint maradt rajta, s kidagadtak az ujja alól nem mindennapi izmai. Keskeny vágású szemét változatlanul rajtam tartva, szabad kezével hátra nyúlt, és két barna, hosszúkás ládikát emelt fel egy lakkozott asztalkáról. A ládikákat a közte és a köztem álló dohányzó asztalra tette. Ekkor szólalt meg először mély, dörmögő hangon, meglepően jó angolsággal. Azt akarom, hogy beszélj, és te beszélni is fogsz. Fong azt akarja, hogy beszélj. Érted? Nem válaszoltam, csak néztem, ahogy egyre gyorsabban ingatja vusa, kopasz fejét, és ahogy gyöngyözni kezd a homloka a felindulástól. Én valamikor katona voltam és sok embert megöltem. Azt mondta a tisztem, hogy Fong ezt meg kell ölni, én megöltem. Azt mondta a tiszt, hogy Fong ezt meg kell kínozni, én megkínoztam. Még senki sem hallgatott, akit én megkínoztam. Most te hallgatsz, és én meg foglak kínozni. Aztán te beszélni fogsz. Még mindenki beszélt, akit én megkínoztam. Te is beszélni fogsz, fekete szeme mélyen az enyémbe fúródott, és mint távoli hegycsúcsról hallottam a hangját. Beszélni fogsz, elmondod, hol a gyémánt. Én megkínozlak és te beszélsz, emberfeletti erőfeszítéssel megpróbáltam úrrá lenni magamon. Végül, azt hiszem, sikerült, mivel szembogara összeszűkült, és kedvetlenül megrázta a fejét. Nem tudsz ellenállni nekem, sírni fogsz az életedért. Felpattantotta az egyik ládika fedelét, és föléje hajolt. Régen, Malájföldön, ha valaki vétett a földesura ellen, halálra ítélték. A földesúr elhívatta a kínai hóhért, hogy ölje meg a lázadót. Ölje meg, de mielőtt meghalna, ezerszer is átkozza el az anyját, amiért a világra hozta. Én tudok kínaiul, és megvan a könyvem, a titkos könyv, a hóhérok könyve. Akarod látni? Nem válaszoltam. Egyre azt latolgattam, hogyan tudnék megmenekülni ennek az őrültnek a karmai közül. Ha kínozni akar, közelebb kell jönnie hozzám. És, ha közelebb jön, minden megtörténhet. Itt van, réges-régi könyv, látod benne az embert? Bármennyire nehezemre esett is, oda kellett pillantanom. Azonnal tudtam, milyen könyvről van szó, ha bár még sohasem láttam életemben. Liu Sheng beszélt róla annak idején, amikor Shanghai mellett egy gyárokban lapultunk, és vártuk, hogy elvonuljanak a Mandzsúriából átdobott japán csapatok. Míg a japánokat figyeltük, Liu Sheng a hóhérok könyvét ecsetelte, amely szerinte a Mingkorból származik. Elmondta, hogy ebből tanították meg a hóhérokat, akik a császári ház szolgálatában állottak. Az oldal, ahol Fong kinyitotta, egy emberi alakot ábrázolt, amelynek a testet el is tele volt szurkálva késekkel. Fülei, orra, ajka már hiányoztak, s a kések hegye arra felé mutatott, amit a hóhér éppen levágni készült. Szép és tanulságos ábra volt. Fong lejtette a könyvet a mögötte lévő asztalkára, és minden figyelmével felém fordult. Ismét felötlött bennem a gondolat, hogy elszalasztottam egy kínálkozó alkalmat, hiszen amíg a könyvet mutogatta, talán kibillenthettem volna az egyensúlyából. A revolver csöve azonban megbénított. A maláj arcán derűs öröm csillant meg, amikor rövid matatás után megtalálta, amit keresett. S, mintha csak azt játszottuk volna, hogy ki kell találnom, mit rejteget hát a mögé dugott kezében, elmosolyodott, és megcsóválta a fejét. Te bátor ember vagy, Lawrence, éppen ezért a közepesen kezdem. Gyáva embernél a kisebbel szoktam kezdeni. Először a felső karodba szúrok, ott van a jépont, a vállad alatt. Nem fog fájni, és ha okos vagy, belátod, hogy el kell mondanod, hol vannak a gyémántok. Látod? Előveszem a kést. Ne mozdulj, mert lelőlek, nem kötözlek a székhez, mert 5 perc múlva úgyis megbénulsz. A gerincedbe szúrok, és nem tudsz többé megmozdulni. Fong nagymestere a szúrásnak. Figyeld csak, megvillant valami a kezében, és felém suhant. Nem éreztem fájdalmat, mégis felordítottam. Fong keze ellipszist írt le, kikerülte feléje vágó öklömet, elsuhant az arcom előtt. Aztán, mintha bolha csípett volna a vállamba. Éreztem, hogy bal kezemmel erőtlenedve zuhan mellém a székre. Megpróbáltam felemelni, de nem tudtam. Ez a jépont volt, mondta vigyorogva, és leheletnyit hátrébb lépett, hogy elégedetten megszemlélhesse a művét. Ugye, nem fáj, és alig látszik. Tudod, mennyi ideig kell gyakorolni, hogy eljuthass idáig. Volt, aki 20 év alatt sem tanulta meg, pedig roppant egyszerű. Ide nézz, ismét megvillant a penge, s a bolha csípés megismétlődött. Közel a hónom aljához, az oldalamat érte a szúrás. Ehhez a szúráshoz nagy-nagy ügyesség kell, mondta, és összeráncolta a homlokát. Nagy-nagy ügyesség, ha csak egy icipicit is tévedek, a verőérbe szaladhat a penge. Akkor aztán mindketten rosszul jártunk, Mr. Lawrence. Te meghalsz, legalább fél órával előbb, mint kellene, és még a szenvedés örömét sem ismered meg. Én pedig nem tudom meg tőled, hol a táska a gyémánttal. Akkor aztán nem mehetek Mekkába, pedig Ahmed úr megígérte. Kétségbe esett kísérleteket tettem, hogy kiszabadítsam magam. Elhatároztam, ha még egyszer kézzel fogható közelségbe kerül, megpróbálom gyomron rúgni. Elvégre nem várhatom tétlenül, hogy citává juggat. Fong azonban mestere volt a szakmájának. Nem csak szúrni tudott, hanem a vesémbe is látott. Úgy olvasott a gondolataimban, mint a nyitott könyvben. A karomat nézte, elmélázott egy kicsit, aztán szomorkásan megingatta a fejét. Te most azt gondolod, hogy én gonosz ember vagyok, és meg kellene szabadítani tőlem a világot. Tévedsz, Mr. Lawrence, én csak azt akarom, hogy engedelmeskedj Ahmed úr akaratának, és add vissza a gyémántokat. Ha megtetted, elteszem a szerszámokat. Ott a pohár a méreggel. Azonnal megihatod. Gyors és könnyű halálod lesz. Ha megmondod, hol a gyémánt, nem szúrlak meg többé. Alig hogy kimondta, ismét megvillant a keze, és közvetlenül a térdem alatt csípett belém a bolha. Éreztem, hogy elerőtlenedik a lábam, és remegni kezd, mintha fél lábon próbáltam volna megmászni a Mount Everestet. Nem szabad butaságokra gondolnod, mondta, és újra csak megingatta a fejét. Nem szabad arra gondolnod, hogy megrúgott Fongot. Most már nem is tudod. Akarod a mérget? Ha megmondod, hol a táska, megkönnyebbülsz. Megihatod, és kész. Fong többé nem fog bántani. Ha nem mondod meg, fájni fog. Nagyon fog fájni. Megkeresem a csankpontot, és szúrok. Megmondod, hol a táska? Hallgattam a duruzsolását, és csak ekkor tudatosodott bennem, hogy alig hanem végleg elveszítettem a játszmát. Végre, annyi év után emberemre akadtam, mert tisztában voltam vele, hogy Fong nem közönséges gorilla, hanem maga Kelet, minden titkával és csodájával együtt. És könyörtelenségével. Eljött értem, hogy magával vigyen a túlvilágra. Tudtam, hogy még néhány szúrás, és örökre megszűntem létezni. Azt is tudtam, hogy bármit tennék is, Fong maradna felül. Talán még akkor is, ha eltűnne a fegyver a kezéből. Hiszen még akkor is megmaradna az agyában mindaz a tudás és hatalom, amit a keleti ember évezredek alatt felhalmozott, és aminek csak a töredékét sikerült megismernem. Fong volt az erősebb, a hatalmasabb, a tapasztaltabb. Ismét mosolygott, és ismét szúrt. Nem éreztem pontosan, hogy hova, csak azt éreztem, hogy iszonyú fájdalom tölt el. Minden porciká még, mintha atommágják gyulladtak volna a sejtjeimben, és elborított a fájdalom vörösköde. Ez a csankpont volt, a kicsi és a múló fájdalom pontja. Mondd meg, hol a gyémánt, Lawrence, ha megmondod, megihatod a mérget. Ha nem, a híve a hosszú és a nagy fájdalom pontja. Akinek megsértik a híve pontját, nem lesz többé férfi. A fájdalom úgy rázza éjszakánként, hogy a halál szólongatja, hívja, hogy mentse meg a szenvedésektől. Ha nem mondod meg, eltalálom a híve pontodat. Elveszett, minden elveszett. Dobolt a fülemben a félelem, és most gondoltam először rá, hogy meg kellene mondanom, hova tettem a táskát. Hát ha megkegyelmeznek, hát ha. Fon ismét a háta mögötti dobozban kotorászott, és biztos voltam benne, hogy másodpercek múlva szúrni fog. Halk nyögés féle hagyta el a számat, úgy bukott ki rajta, mint egy kanálnyivér. De Fon most az egyszer nem látszott, hogy észrevette volna. Nyilván maga sem hitte, hogy ilyen gyorsan megtörtem, mert elmélyült arccal válogatott szerszámai között. Bosszúsan összehúzta a szemöldökét, látszott rajta, nem találja, amit keres. A revolver csöve 10 másodpercre fordult csak el tőlem, mégis azonnal cselekedtem. Éppen maradt kezemet előre nyújtva igyekeztem elkapni a karját. S már el is értem, amikor megbénított lábam beleakadt.